Krimima sorozat még a mai adásunknak és beszélgetésünknek a másik témája. Korábban ajánlottam már Mészöly Ágnesnek mind a két krimiét, ugye a frissen megrázott gyilkosságokat és a Róka Bérc halálát, ami hatalmas kedvencem volt, és a Sellő titkát ajánlottam Cserháti Évától, és most majd mellé fogok még egy nagyon izgalmas történelmi krimit is, Grácer Tamásnak a Három fahölgye című krimiét. Kezdjük azzal, hogy miért érezte úgy a Prékiadó 2017-ben, hogy érdemes lenne egy krimima sorozatot elindítani. Szerintem nagyon jó döntés volt, de ti miért éreztétek így?
Ezt az élet hozta annak ellenére, hogy a szerkesztőtársam Elvarga Péter, meg én is hatalmas krimi rajongók vagyunk, és amikor Molnár T. Eszter hozzánk hozta kéziratát, amit inkább mi bűnregénynek nevezünk, de amúgy ezt csak azért hangsúlyozom, hogy akkor még nem volt olyan egyértelmű, hogy akkor mit is szeretnénk, akkor rettenetesen megörültünk annak a könyvnek. És aztán Mészöly Ágnes, akivel én már együtt dolgoztam a Tilossal az A-könyveknél, mint ifjúsági szerzővel, kiderült, hogy neki is van egy nagyon-nagyon izgalmas kézirata, és ezen felbuzdultunk. És mivel ennyire tematikusan akkor még nem csinálta, meg szerintem azóta se, hogy mi nem csak egy szerző életművét akartuk akkor sem már felépíteni, hanem azt gondoltuk, hogy jöjjön minél több, és hogy akkor ez is az Endre ötlete volt emlékeim szerint a pályázat, ami egyébként egy nagyon rizikós dolog, és azért én már láttam olyan pályázatot, aminek az eredménye az, hát nem nagyon hozta meg a hozzáfűzött regényeket, igen, sem, és a reményeket sem, de itt abszolút más történt.
Több mint száz pályázat,
egyszerűen, és nagyon gyorsan elkezdtek érkezni a pályamunkák, hát
mindenkinek van a fiókban ezek szerint,
meg, de krimi. Hozzá kell tenni, hogy novellát is pályáztattunk, igen. Tehát regény, vagy krimi regényt, vagy nem tudom, meg novellát is pályáztattunk, mert az volt a tervünk, hogy ha abból is összejön akkor egy ilyen krimi novella kötetet is kiadnánk. Én például rettenetesen szeretem azt is, hogyha valaki rövid történetbe tud gondolkodni, ami hát nagyon nem könnyű, bár
hát krimiben baromi nehéz. Hát,
iszonyúan nehéz, és hogyha megnézzük, most ugye több, ugye Agatha Christie-t próbálják így tematikusan összerakni, ami nagyon, nagyon izgalmas, és de azért, mert kicsit más megvilágításba kerül a szerző. De hogy én is azt gondolom, hogy az nagyon nehéz, és ott nem érkeztek be olyan kimagasló pályamunkák sem, de a regényekben viszont igen, és utána úgy haladtunk, hogy Péter és én voltunk az elő zsűri. Uh-huh. Mi nem tudtuk, hogy melyik kié. Mi csak annyit csináltunk, hogy előválogattuk a zsűrinek, uh-huh, hogy azok, amiket mi azt gondoljuk, hogy azzal már nem érdemes dolgozniuk, azt kizártuk ebből a hatalmas anyagból, és aztán ők öten, akkor már a három szerzőnk, tehát Molnár T. Eszter, Mészöly Ágnes és Pintér Tibor, aki a harmadik volt, és szintén egy bűnregényt írt, szerintem fantasztikus, sajnos azt elnyelte egy kicsit a Covid, 18. századi történet és egy kortárs történetnek a párhuzama, és közben még a zene is ott van. Ők voltak az igazi zsűri, és Menyovszki Krisztián és Kállai Sándor, akik meg a szakértői a krimi műfajának. És hát jobbnál jobb anyagokat kaptunk, és persze olyanokat is, amik nagyon távol álltak tőlünk, de olyanokat is, amikből még már ugye adtunk is ki, ez volt egyébként úgy néz ki, hogy folytatása következik Három fahölgye című történelmi krimi, Grácer Lászlótól, És jövőre jön még olyan krimi tőlünk, amelyik ezen a pályázaton megjelent, vagy első tízbe jutott.
És neked ez, tehát ilyenkor hogy néz ki, tehát hol lépsz be te a képbe ezeknél a munkáknál és ezeknél a pályaműveknél, és ugye a szerzőikkel való.
Hát én utána elkértem a zsűrinek a listáját, meg hát nyilván emlékeztem arra, hogy nekem előzőleg még mik tetszettek, és akkor megnézem, hogy hol tart az anyag, felveszem a szerzővel a kapcsolatot, és beszélünk sokat arról, hogy ő mit szeretne ebből, de hogy mennyire van benne a változtatás lehetősége, esetleg gondolkodik a sorozatban, ugye azt tudjuk, hogy itt egy kicsit az olvasók is számítanak arra, hogy nem csak egy krimis szerző lesz. Én ezzel kicsit magam is így vagyok. Egyébként olvasóként is én is szeretem, hogyha valaki, akit jó olvasni, az attól majd még lehet, pláne hogyha még van is, mondjuk mi eleve szeretem, amit még csinál, lásd Rowling, a mi Rowlingunk, aki ugye a legérdekesebb sztorit csinálta ebből az ő krimi íróságából, és hát nem is az első rész a legjobb az álnéven, férfi álnéven írt könyveiből, de aztán szépen belejött abba is, mint kiskutya az ugatásba.
Egyébként én is így vagyok az általam folytatott Richard Osman Csütörtöki Nyomozóklub sorozatával. Nagyon szerettem ugyan az első részt is már, de szerintem egyre jobb a második és a frissen megjelent harmadik rész. Tehát van ilyen, tehát tényleg lehet erre is példát találni, hogy egy író egyre jobban belejön, és megtalálja a jó arányokat. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Azért is örülök a Három fa hölgyének, és akkor picit beszéljünk arról, hogy milyen krimiről van szó, mert nagyon nagy hiány a magyar irodalomban. Én nagyon szeretem C.J. Sansomnak a Sárdlék sorozatát, ami 8. Henrik idején játszódik, és Stephen Salernak is ugye van egy sorozat, egy ókori nyomozós sorozata, és a magyar krimi eleve eléggé hányatatott helyzetben volt szerintem az utóbbi évtizedekben. Nagyon sokat lendített Kondor Vilmos Budapest Noir sorozata, illetve Barát Katalinnak nagyon szerettem a Dávid Veron sorozatát, de ugye ezek század elős, illetve a két világháború között, vagy a második világháború idején játszódó történetek. Tehát általában azért a század, és ugye beszélünk az Ambrózi Báró sorozata is azért valamennyire ide sorolható, azért a régmúltban nem szoktak ezek nagyon visszanézni, ezek a krimik. Tehát az, hogy Mátyás király idején játszódjon egy hitelesen megírt krimi, tehát ugyanolyan igényességgel, ahogyan C.J. Sansom is bemutatja nekünk 8. Henrik idején az angol társadalmat, és az akkori viszonyokat, szokásokat, városokat, a vidéket, tehát tényleg nagyon-nagyon részletes képet kapunk. Tehát ez egy nagyon nagy erősség ennek a regénynek, ami trilógia lesz, hogyha jól tudom.
Meglátjuk a végét. Én az Osmerről is azt gondoltam, hogy trilógia lesz, pláne, hogy láttam, hogy díszdobozban árulják a hármat, és úgy kezdtem bele a harmadik részbe, majd aztán kiderült, hogy nem. Ami csak azért volt öröm számomra, mert hogy nem a díszdobozos verzió van meg, amivel majd mindenki nagyon megjárja, mit csinál a negyedik kötete. Szóval majd meglátjuk, hogy hány kötet lesz, de...
Hát szerintem, hogyha a kiadóján múlik, ugye hatalmas példányszámban kelt el, akkor soha nem fogja abba hagyni.
Igen, meg hát nyilván amíg, tehát ott ugye az, hogy eleve négy alapszereplő van, aminek mindegyiknek van egy sorsa és egy története, és hát ugye ebben a harmadik részben rengeteg új szereplőt hoz be. Innentől, amíg boldogan élnek, még meg nem halnak, be nem következik, addig folytatható, hiszen ugye az arra épül, amire sorozatok, hogy régi aktákat vesz elő, régi akta meg mindig van. Visszatérve Három fa hölgyére, én rettentően örültem, hogy a Mátyás korát választotta. Nagyon sokáig foglalkoztam történelemmel is, aztán most már erősen megkopott a tudásom is, meg az érdeklődésem is inkább másfelé fordult, de a Mátyás kora az számomra egy ilyen, tényleg mint egy ilyen kicsit idealisztikus kor maradt meg, amiről már azóta tudom, hogy ez azért nem úgy, meg árnyaltabb, de valahogy, amikor én beleszerettem a történelembe, akkor pont ez a
korszak. Tehát meg milyen pozitív az image, hogyha visszagondolunk a történelem könyvekre, jó, a az pont egy olyan időszak volt, amikor nagyon büszkék lehettünk.
Igen, meg ez is a narratíva.
Meg az egész reneszánsz, tehát tényleg annyira nagyon kívánkozott már tényleg egy történelmi krimi ebben a korban.
Tehát, hogy ha választanom kellett volna, hogy ebben nem, ez már megvolt, tehát nem, semmi érdemem nincs ebben, de ha választanom kellett volna, hogy mikor játszódjon egy történelmi regény, megjelenik nálunk, akkor tuti, hogy ezt a kort mondtam volna. És hát a szerző egy nagyon-nagyon alapos ember. Én is rengeteget kutakodtam, mert máshogy emlékeztem, nagyon sok mindenem volt köztünk, nem is vita, vagy hanem hogy én más forrásokat találtam, másképp tanultam, például, hogy egy izgalmas dolgot mondjak, vagy nem tudom, az a hallgatóknak ez izgalmas-e, de hogy én nem tudtam elképzelni, hogy létezik az, hogy valahogy ez a Húhér, ami szintén zseniális, hogy ő a főszereplő, hogy egy át tudja törni ezt a hozzá kapcsolódó tiltásokat, amire egyébként van a regényben is példa, amikor ezzel szembe kell nézni, de a szerzőnál alaposabban tanulmányozt, és mondta, hogy hát azért nem volt soha semmi úgy, hogy valami kivétel ne lehetett volna. Tehát én ugye úgy tudtam még, hogy a húhírók egymás között házasodtak, mert annyira számkivetettek voltak, nem is költözhettek be a városba, a városfalon kívül kellett élniük. Jó, ott a regényben benne van, hogy ő azért eleve máshonnan jön, és hogy honnan ezt még én sem tudom, csak utalások vannak, reméljük a következő részből kiderül, de hogy ő egy neki egy elmélyül, más szempontból is elmélyült tudása van a világról, nem csak a hóhérság adta tudás, ami egyébként ugye egy orvoséval ért föl már akkor is. Tehát nem csak az övé, hanem egy, úgymond egy jó hóhér, annak nagyon-nagyon sokat kellett tudni az emberi testről, és ebbe belemenni, hogy amiben, ahogy belemegy a könyv is, azok voltak a kedvenc részem, hogyha egy hóhér humánus, akkor meg tudja könnyíteni például a kínoknak a csökkentését. Ez például egy nagyon új szempont volt, amiről sosem hallottam, hogy valóban, ha anatomilag tudod, hogy hogyan tudod, meg tudod könnyíteni, hogy ne szenvedjen akárki is, akinek akár az élete utolsó pillanatairól beszélünk. Egy nagyon, nagyon összetett figura ez a mi hóhérünk. És hát az, hogy mi lesz a megoldás, azt pedig álmomban nem találtam volna ki.
A leginkább ezen múlik a kriminknek a sikere, hogy mennyire tud meglepni téged az a csavar és az a megoldás, és mennyire érzed komfortosnak azt a megoldást, és nem erőltetett, és úgy gondolod, hogy ez mondjuk egy tisztességes játszma volt az olvasóval.
De például azért nagyon szeretem a Mésző Jáginak a Rókabérc haláltúráját, mert én azt nagyon szeretem, amikor tudhatnám, és mégse tudom. Nekem azok, most azt mondom, ez lehet, hogy majd egy év múlva már mást mondok, de
mert az fair play.
Én az nekem nagyon sokat tud jelenteni, amikor ott van a szemem előtt, és össze van téve, és látom ugye mindegyikük nézőpontját, akik közül kikerülhet a gyilkos jelen esetben, és nem tudok rájönni, és aztán kiderül, és az csodálatos. Azon meg szoktam kicsit sértődni, amikor nincs esélyem rá.
Igen, hát ez abszolút a Rókabérc haláltúrának az egyik erőssége, hogy azt a korábbi adásban is mondtam, hogy az, hogy az összes szereplő nézőpontját megismerjük, és egyébként közben tök gördülékeny marad a cselekmény vezetés, és nem érzed azt, hogy fú, ez mennyire erőltet, hogy akkor most váltunk, és más nézőpontot ismerünk meg. És közben egy annyira erős társadalomrajzot is kapunk a mai Magyarországról, és ezt érzem a megrázó gyilkosságoknak is az egyik legnagyobb erényének, hogy ilyen teljesen hétköznapi szituációkat tud annyira izgalmassá tenni, vagy egy olyan nézőpontból megmutatni, ami egyszerre része a mindennapjainknak, és közben meg nem, tehát teljesen más nézőpontból látjuk, és hát remélem, hogy Gota fog még nyomozni, ugye ő a Mészöly Ágnesnek a nyomozó nője, gyakorlatilag kényszerűségből, mert ugye mennyivel jobb is egy közjegyzői irodában
unatkozni.
És egy utolsó kérdésem lenne még, hogy te miket olvasol most, és miket ajánlanál még a jelenlegi olvasmányait közül? Nem tudom, hogy mennyire tudsz szerkesztőként azért időt szakítani más könyvekre.
Van egy könyvklubom, ahol most ebben az évben olyan könyveket olvasunk, aminek az adott hónap száma van a címében, hogyha ez így világos, úgyhogy most a 12. hónapban járunk, de még a 11. hónapban járunk olvasástechnikailag, és így a Handkének a Kapus félelme a 11-esnél, és egyáltalán Handkét olvasom, aki nekem csak Eszterházin keresztül van meg, és valahogy egyébként elkerült, úgyhogy nagyon örültem, hogy most így elérkeztem hozzá, ami egy elég nagy találkozás szerintem, úgyhogy nem hiszem, hogy megállok ennél az egy kis regénynél. Aztán a már említett Oszmennél tartok krimiben, és azon kívül pedig már olvasom azokat a könyveket, amiket majd a kedves olvasók csak jövőre fognak olvasni, de jövő hétre tervezem, hogy egy nagy könyvesbolti túrát tartok, és beszerzek legalább két olyan krimit, amit olyan szerzőért, akit még nem olvastam, mert nyáron és karácsonyi környékén mindig krimi olvasós időszakot tartok.
Nekem is, abszolút ez a szezon, igen, krimi szezon.
Igen, de valamikor azért, ha van időm, akkor mást is olvasok, de hogyha valamivel foglalkoznék még így elméletileg egyébként, az abszolút a krimi lenne, tehát engem ez nem csak a világuk érdekel, hanem hogy lett megint ennyire erős a krimi műfaj Magyarországon erősödő, a világon pedig egy majdnem, hogy abszolút vezető műfaj a kvázi elsüllyedésből.
Nekem van erre egy elméletem, hogy annyira igazságtalannak érzik az emberek a világot, hogy a krimikben viszont legalább van egy olyan igazságszolgáltatás, amit tehát legalább ott ki tudják élni azt, hogy a bűnös elnyeri a büntetését, vagy legalább egy olyan szintű igazságszolgáltatás történik, még hogyha ténylegesen akár nem is kerül börtönbe a tettes, de legalább ki van mondva, hogy ő tette, és van egy ilyen lezárás, amit a valóságban nem kapunk meg, egyre kevésbé kapunk meg. És,
abszolút
és...
egyetértek, azt mondanám, hogy én meg úgy fogalmaztam meg, de ugyanaz, hogy ez lett a népmese.
Igen.
Ez lett a népmese, aminek kerek a világa, a végén van egy feloldás, vagy valamiféle feloldás, és például ezért nem szeretem a thrillert. Uh-huh. Tehát ott, hogy akkor most mi fog történni, amit egyébként ugye más szempontból meg mondjuk egy szép irodalmi mű kapcsán nagyon fontosnak tartok, hogy legyen benne egy nyitottság, ugye a nyitott mű, ahogy Éko írta, de egy krimiben egyszerűen kell a kerek világ ahhoz, hogy elérje azt a hatást, ami miatt olvas az ember, akkor is, hogyha még nem tudom, 50 szempontból érdekes tud lenni egy krimi, azok is mind fontosak, de ez nagyon érdekes, és még ezen szeretnék majd tovább gondolkodni, aztán meglátjuk, hogy belefér-e.
Hát kívánom, hogy így legyen, vagy legalább akkor az ünnepek alatt tudj egy kicsit kikapcsolódni, és köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Sziasztok!